28. fejezet. A sok állat közül, amelyekkel a cédrus vadon iskolában találkozott, Mihály eggyel barátkozott össze. Különös, szomorú állat volt ez. Sárának hívták, kis, zöld, dél-amerikai majom volt, és úgy látszik, már vele született a hisztéria, a méltatlankodás és a humor iránt való érzék teljes hiánya. Mihály, mikor Collinst az aréna körül követte, néha találkozott vele. A majom ilyenkor várta, hogy valami új számban kipróbálják. Ugyanis akár mert képtelen volt, akár mert nem akart bármit is megpróbálni, örökösen belepróbálták más számokba, ahol neki magának kevés tennivalója volt, csak tölteléknek számított a fontosabb előadók között. De ő mindig zavart csinált, vagy járt a szája, vagy kiabált félelmében, vagy a többi állatokkal üvöltött. Valahányszor megpróbálkoztak vele, hogy ő csináljon valamit, méltatlankodva tiltakozott, ha pedig erőszakkal próbálkoztak, olyan visítást és ordítozást csapott, hogy az aréna összes állatát felizgatta és hátráltatta a munkát. Nem tesz semmit, mondta végre Collins. El fog menni a következő majom társulattal, amit összeállítunk. Ez volt a legutolsó és legborzasztóbb végzet, ami a színpadon egy majmot érhetett. Tehetetlen bábnak lenni, amelyet láthatatlan botok és drótok hajszolnak, elrejtett emberek piszkálgatnak és ugráltatnak, végig mozogni és végig játszani egy egész számot. De mielőtt ez a sors rásújthatott volna, megismerkedett Mihályjal. Legelső találkozásukkor a majom, mint egy rikoltozó és fecsegő kis démon, nekiugrott és körmével fogával fenyegette. És Mihály, aki már mélyen belesüllyedt szokásos mogorvaságába, csak nézett rá csendesen, egy szál szőre fel nem borzolódott a nyakán, egy cseppet fel nem csapta a fülét. És a következő pillanatban a majom azt látta, hogy a kutya szóra sem méltatja lármáját és dühét, sőt, elfordítja a fejét. Ha a kutya nekiugrott volna, vagy morgott volna, vagy egyáltalában valami haragot vagy bosszúságot mutatott volna, mint a többi kutyák, amikor így nekik szoktak menni, ő akkor elkezdett volna ordítozni és rettenetes lármát csapni, segítségért kiabált volna, és mind tanulságul hívta volna az embereket, hogy őt milyen méltatlanul megtámadták. Így azonban Mihály szokatlan maga viselete meghökkentette. Óvatosan közeledett a kutyához, és már nem lármázott. A fiú, aki Sárát gondozta, hamar bőre eresztette a majom vékony láncát. Remélem, a kutya eltöri neki a derekát, kívánta magában gonoszul a fiú, mert hevesen gyűlölte Sárát, és inkább az oroszlánok vagy az elefántok mellett szeretett volna lenni, semmint, hogy egy ilyen megveszekedett nőstény majom táncoltassa folyton, akivel nem lehetett vitatkozni. És mivel Mihály nem vett tudomást Sáráról, ő közeledett hozzá. Alig tette rá kezeit a kutyára, már a nyakát át is ölelte, és a fejét hozzászorította a kutya fejéhez. Aztán rákezdett a maga véget nem érő mondókájára. Nap-nap után elfogta a kutyát az arénában minden képzelhető időben, szorosan hozzábocsátkozott, és halkan, folyékonyan, soha egy lélegzetre meg nem állva mesélte neki nagy részletességgel az élete történetét. Minden esetre úgy hangzott az egész, mint bajainak, és a rászakadt méltatlankodásának a története. Egyetlen hosszú panasz volt az egész, és lehet, hogy közbe az egészségéről is panaszkodott, mert nagyon sípolt és köhögött, és abból, ahogyan folytonosan és gyengéden oda nyomta a tenyerét a melléhez, látszott, hogy a melle állandóan fáj. Néha mégis abba hagyta a panaszkodást, dédelgette és anyáskodott vele, nyögéshez hasonló édes, gyengéd hangok sorát hallatva. Sáráé volt az egyetlen szerető kéz, amely cédrus vadonban Mihályra simult. És Sára jó volt hozzá, sohasem csípkedte, sohasem húzkodta a fülét. Nem is volt más barátja, mint Mihály, és Mihály már várta, hogy a reggeli munka folyamán találkozzanak, pedig minden találkozásuk botránnyal végződött, mert a majom összeverekedett az ápolójával, amikor az elvitte. Kiabálása és tiltakozása nyöszörgéssé és jajveszékelésé változott, mialatt a körülálló emberek megkacagták ezt a furcsaságot, a majom és az ír terrier szerelmét. Azonban Collins Harris eltűrte, sőt, még táplálta is a barátságukat. A két búval bélet legjobban szeret együtt lenni, mondotta. És ez jót tesz nekik. Van nekik miért élni? Ez egészséges. De emlékezzenek a szavamra, egy szép napon a majom a kutya ellen fog fordulni, ellátja a baját, és a barátságuk borzasztó véget fog érni. és ezt félig a próféta szavaival mondta. Mert Sára ugyan sohasem fordult Mihály ellen, de a nap meg volt írva a sors könyvében, mikor a barátságukra csak ugyan borzasztó vég csapott le. Egy napon Collins soron kívüli magyarázatot tartott idomító inasainak.
A fókák túl okosak. Halat kell nekik adni, amikor produkálják magukat. Ha nem kapnak halat, nem dolgoznak tovább, és azzal vége. De már például a kutyáknál nem függhet az ember attól, hogy ad-e nekik nyalánkságot vagy sem. Viszont a fiatal, kiképzetlen malacnál le lehet érni, hogy igen csinos mutatványokat csináljon, ha az ember szoptatós üveget tart eldugva a kabátja ujjában. Általában az a fő, hogy mindent végig gondoljanak. Azt hiszik, hogy ott azokat az agarakat azzal tudják a kellő kinyúlásra bírni, hogy húst ígérnek nekik. De hogy a korbácstól nyúlnak ki. Vagy nézzenek oda Green Vilmosra. Csak így tudja azt a kutyát valamire megtanítani. Szeretettel lehetetlen. Maguknak is több van. Egyetlen mód van rá, kényszeríteni a kutyát.
Green Vilmos e pillanatban egy kis furcsa, göndörszőrű kutyával dolgozott. Az volt a rendes és nagyszerű trükkje a színpadon, hogy mindig kihúzott a zsebéből egy pici kutyát, és azzal csinálta meg ezt a mutatványt. A legutóbbi kis kutya eldöglött gerinctörésben, és most új kutyát oktatott ki éppen. Megragadta a pici dögöt a hátsó lábainál, és feldobta a levegőbe. A kutyának a levegőben fél bukfencet kellett csinálnia, aztán fejjel lefelé rá kellett ugrania az ember tenyerére, és ott első lábain egyensúlyozni magát, testét és a hátsó lábait feltartva a levegőbe. Az ember minduntalan lehajolt, megkapta a kutya hátsó lábait, és felhajította bukfencezni. A kutya majd elájult a félelemtől, és hiába próbálta megcsinálni a mutatványt, újra és megint csak belesült az egyensúlyozásba. Néha magába roskadt a kezén, néha majdnem a földre zuhant, egyszer pedig le is zuhant, és úgy az oldalára esett, hogy csak úgy nyekkent belé. A gazdája felhasználta az alkalmat, hogy izzó arcáról letörölje a verejtéket, aztán addig bögdöste a lábával, amíg a kutya dülöngélve a lábára kapaszkodott.
Olyan kutya, folytatta Collins, amelyik ezt a mutatványt megtanulja csak azért, mert húst kaphat érte, nincs a világon. Éppen így nincs a világon olyan kutya, amely megtanul az első lábain járni anélkül, hogy a hátsó lábait ezerszer nem botozták fel a levegőbe. Na de maradjunk ennél a mutatványnál. Ennek mindig sikere van, különösen a nőknél. Hát hogyne, hiszen olyan okosnak, olyan elragadóan értelmesnek tűnik fel a kis állat, amikor a szeretett gazdája előcibálja a zsebéből, és ő annyira hisz és bízik a gazdájában, hogy hagyja magát így haigálni. Hit és bizalom. Egy fenét. A kutyába bele van verve az Isten félelem, ez az egész. De azért persze roppant tetszik a közönségnek, ha az ember kiás a zsebéből egy kis nyalánkságot, és ad egy kis harapást valamelyik állatnak. Csak erre jó az etetés. De erre jó, mert ez mindig hat. A közönség szereti azt hinni, hogy az állatok örömmel csinálják a mutatványaikat, hogy dédelgetett kedvencek gyanán bánik velük az ember, és hogy a gazdájukat halálosan imádják. Na de Isten őrizzen meg minket attól, hogy a közönség benézzen a színfalak mögé. Minden állatidomítási számot azonnal lekergetnének a színpadról, és mi mehetnénk állást keresni, ugyan? Pedig elég gorombaság történik a színpadon a közönség szeme láttára, csak nem veszi észre. A legjobb közönség becsapást, amit valaha láttam, Lotti találta ki. Volt neki egy idomított macska csoportja. A közönség előtt valósággal imádta a macskáit, különösen, ha egy mutatvány nem sikerült. Tudják, mit csinált? Felvette az ölébe a macskát, és megcsókolta. És amikor letette, a macska kifogástalanul megcsinálta a mutatványt, a buta közönség pedig vörösre tapsolta a tenyerét attól a gyengétségtől és emberségtől, amit látott. Megcsókolta. Egy fenét. Majd én megmondom, mit csinált vele. Megharapta a macska orrát. Pavaro Elinor is megtanulta Lottitól ezt a fortét, és ölebein gyakorolta. Sok kutya belül szeges örvel dolgozik a színpadon. Okos ember ököllel orron tudja vágni a kutyát úgy, hogy a nézőtéren egy lélek sem veszi észre. De fő a félelem. Azt tartja különösen kordában a kutyát, hogy előre tudja, mit fog kapni, amikor az előadásnak vége van. Emlékezzenek Roberts kapitányra és hatalmas dándogjaira. Nem voltak egészen tiszta vajkutyák, Volt neki vagy 12, sohasem láttam komiszabálatokat. Kétszer ideadta őket ellátásra. Dorong nélkül nem lehetett bemenni közéjük. Egy mexikói segédem ágynak esett tőlük. Ügyes gyerek volt az is, de a kutyák leteperték és majd megették. Az orvosok több mint 40 öltést vartak rajta, és teleoltották Pasteur szérummal veszettség ellen. És a jobb lábára örökké sántítani fog attól, amit ezek a kutyák csináltak vele. Hihetetlen dögök voltak. De amikor a függöny felment, Roberts kapitány már egész nézőteret elragadtatta a legelső trükkjével. A kutyák köréje tolongtak, és minden jel szerint bolond módra szerették. Na és csak ugyan szerették? Dehogy! Gyűlölték! Láttam itt Cédrus vadonban, amikor a doronggal a kezében bement közéjük, a kedrecbe, és alaposan eldöngette valamennyit. Hát persze, hogy nem szerették. Ő csak a régi jó ánis magból használt egy kicsit. Kis hús darabokat ánis magos olajba áztatott és a zsebébe tette. De ez a trükk csak olyan hatalmas kutyáknál jön ki jól, mint azok voltak. A kutyák nagysága miatt sikerült. Közönséges kutyákkal az egész dolognak nagyon buta képe lett volna. A mutatványokat különben nem is az ánis mag miatt csinálták, hanem Roberts kapitány dorongja miatt csinálták. Kemény kutya volt ő maga is. Az ő mondása az, hogy az állatidomítás művészete nem más, mint a félelemkeltés művészete. Egyik segéde később egy nagyon undok dolgot mesélt nekem róla. Los Angelesben volt egy szabad hónapjuk, és Roberts kapitány a fejébe vette, hogy megtanít egy kutyát, hogy egy pezsgős üveg nyakán egy ezüst dollárt egyensúlyozzon. Gondolják csak meg ezt, és képzeljék el, hogyha valaki szeretettel akar egy kutyát megtanítani. A segéd azt mesélte, hogy Roberts ugyanannyi botot fogyasztott el, mint kutyát. És összesen 6 botot fogyasztott el. A nyilvános zálog istálóban vásárolta őket 2,5 dollárjával. Amikor egy megdöglött, már készen várt a másik. És a 7. kutyával el is érte a célját. Úgy van, ahogy mondom. A kutya megtanulta az üveg nyakán egyensúlyozni a dollárt. És attól, amit tanulás közben kapott, megdöglött 1 hétre rá, hogy a színpadra került. Tüdő abszcesszusokat kapott a bottól, fiatal koromban pedig egy angol jött át a vizen, pónikat, majmokat és kutyákat tartott. A majmoknak a fülét szokta harapni, úgyhogy a színpadon elég volt egy olyan mozdulatot tennie, mint ha harapni akarna, és azok rögtön megjuhászottak és végezték a dolgukat. Volt egy nagyszerű nagy csimpánza. 4 bukfencet tudott vetni ez az állat a vágtató póni hátán olyan gyorsan, mint ahogy 4-ig számol az ember. És az az angol hetenként 2-szer rémesen elverte. Néhányszor túl erősen megrakta, a majom belebetegedett, és ilyenkor ki kellett hagyni a műsorból. De a tulajdonos megoldotta a problémát. Csak egy kicsit verte meg, éppen csak megkóstoltatta bele a botot, de viszont minden előadás előtt elverte. És ez használt is az ő esetében. Más esetben az ilyen majom valószínűleg megmakacsolta volna magát, és egyáltalában nem dolgozott volna. Ugyanaznap Collins Harris igen értékes tanácsokat adott díjazásért egy oroszlános embernek, akinek tanácsokra volt szüksége. Nem volt szerződése, és 3 oroszlányát ideadta ellátásra Cédrus vadonba. A száma a nézőtérről nézve izgalmas, sőt, egyenesen borzalmas volt. Arra voltak betanítva, hogy ugrálva és ordítozva úgy tegyenek, mintha szét akarnák tépni a közöttük álló kisnőt, aki látszólag csak rettenthetetlen bátorságával és a kis lovagló ostorával uralkodott felettük.
Az a baj, hogy már nagyon megszokták, panaszkodott az ember. Izadóra már nem tudja őket felpiszkálni. Nem akarják mutatni, amit kell.
Ismerem őket, balintott Collins. Vénülnek már egy kicsit, és meg is vannak lelkileg törve. Például az öreg zsindej. Annyi vaktöltést puffogtattak már a fülébe, hogy olyan süket, mint a föld. Szelim pedig a fogaival együtt a szívét is elvesztette. Egy portugál ember csinálta ezt vele, aki a Barnum és a Bailey cirkusza számára idomította. Hallott róla?
Már régóta szeretném tudni, rázta a másik a fejét. Mit csinálhattak vele? Biztosan rácsaptak.
Úgy van. A portugál egy vasrúddal csapott rá. Szelim rosszkedvű volt, belevágta mancsát a portugálba, erre az belevágott a vasrúddal a Szelim szájába, éppen amikor ordításra nyitotta. Ő maga mesélte nekem.
Azt mondja, hogy Szelim fogai úgy hullottak a padlóra, mint a dominókövek. Kár volt. Értéket pusztított el vele. Minden esetre kirúgták érte.
Hát bizony, mondta a tulajdonos. A három együtt véve sem ér már nekem sokat. Nem akarják megjátszani Izadórával azt az ordítozást, meg tombolást a szám végén. Ez csinálta meg a számot. Ez volt a finálé, és mindig óriási sikerünk volt vele. Na mondja, mi az ördököt csináljak? Hagyjam ezt ki, vagy szerezzek fiatal oroszlánokat?
Hát, Izadóra, nagyobb biztonságban van az öregekkel, mondta Collins.
Na, túlságosan biztonságban van, felelt Izadóra férje. Persze, fiatal oroszlánokkal a munka, meg a felelősség én rám áramlik, de meg kell élnünk, és ez a szám már körülbelül ki van szipolyozva.
Collins Harris rázta a fejét, az ember pedig mohón faggatta.
Na, mi a vélemény? Mit kellene itt csinálni?
Évekig elélhetnek még, magyarázta Collins. Ha szerint, hogy hat rájuk a fogság. Ha a tőkét fektet be fiatal oroszlánokba, megvan a kockázata, hogy rájuk fizet. Különben is folytathatja a mutatványt azzal az anyaggal, amilyen van. Csak a tanácsomat kell, hogy megfogadja.
Az idomító mester megállt, és az oroszlános ember szólni akart. De Collins határozott hangon folytatta.
Ami magának mondjuk $300 fog kerülni.
Csak a tanács? Kérdezte hirtelen a másik.
A tanács, amelynek a sikeréről jót állok. Mert mit kellene három új oroszlánért fizetnie? $300 azt megtakaríthatja. És a tanács roppant egyszerű. Megmondhatom három szóval, így minden szó $100 kerül, pedig az egyik szó a.
Ez nekem magas. Nekem megélhetés kell.
Éppen azt adok magának. Azért vagyok itt, specialista vagyok, és magának a specialista honoráriumot kell megfizetni. Úgy fog örülni, mint a bolond, ha megmondom, olyan egyszerű. Nem is vagyok képes megérteni, hogy már eddig is rá nem jött.
Na, és ha nem válik be a tanács?
Kérdezte kétkedve a másik. Hát, ha nem válik be, akkor nem kell fizetni.
Hát, jól van, adta meg magát az oroszlános ember. Nyögje ki!
Vezetéket a ketrecbe, mondta Collins.
Az ember először nem tudta megérteni, aztán kezdett benne derengeni a dolog.
Azt gondolja, hogy...
Azt, bolintott Collins. Senkinek sem kell tudni.
Három áramtelep gyönyörűen megteszi. Nagyon ügyesen beépítheti a ketrec feneke alá. Izadórának, amikor felkészült, csak annyi dolga lesz, hogy rálépjen a gombra. És ha az állatok nem fognak felugrálni dühösen a levegőbe, és nem fogják túl ordítani a zenekart, amikor az áram megcsapja a lábukat, akkor nem csak, hogy megtarthatja a $300, hanem még én fizetek 300-at magának. Tudom, amit tudok. Már láttam ezt megcsinálni. Mindig beválik. Éppen olyan, mintha a vörösen izzó kályha tetején táncolnának. Felugranak, és mihelyt földet érnek, megint megégetik a lábukat. De arra figyelmeztetem, hogy az áramot lassanként eressze csak beléjük, majd megmutatom, hogyan kell megcsinálni a vezetéket. Először egy gyenge batériát, amit elbírnak, aztán folyton erősebbet és erősebbet, amíg a függöny lemegy. Így sohasem szokják meg, amíg csak élnek, mindig olyan élénken fognak ugrándozni, mint a legelső alkalommal. Na, mit gondol róla?
Hát 300-ot megér, mondta az oroszlános ember. Bár én is ilyen könnyen keresném a pénzt.